Isten tiszteltünket kezdjük meg a 62-es számú énekkel, az Eke énekesmében. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Te benned bíztak, atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége.
Négyes számú liturgiát fogjuk énekelni, négyes számú éneket.
A börtönöm megzárát, az Úr nyitotta ki, a békességem árát, az Úr fizette ki. Hadd zengjen hát az ének, az Ő nagy szent nevének, dicsőség Ő neki, dicsőség Ő neki.
Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságúsokakért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szerettem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam, és add szolgálatra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Az Úr az élet útját, hogy mi nem engedi, a lábaimnak útját, az Úr egyengeti. Hadd zengjen hát az ének, az Ő nagy szent nevének, dicsőség Ő neki, dicsőség Ő neki.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk meg egyszülött fiad megváltó szenvedéséről, és így elnyerjük bűneink bocsánatát az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai napra, a bőjt 6. vasárnapjára, virágvasárnapra kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk Pál leveleiből, a Filippi beliekhez írott levél 2. fejezetének 5. versétől a 11-ig a következőképpen. Isten igéjét a Filippi levél 2. fejezetéből az 5. verstől olvasom. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő, Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Eddig Isten igéje. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbja, onnan jön el ítélni élet és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. És mivel a hónap első vasárnapján vagyunk együtt, szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat, fogadják a köszöntés szeretettel.
Medei Erzsébet húsvét után. Húsvét előtt. Nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények zártak. Húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek üres szegények. Húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy, minden hiába, bús eltemetkedés az éjszakába. De húsvét lett, feltámadott a mester. Húsvét után el a gyásszal könnyekkel. Húsvét után futni a hírrel frissen. Húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új sietség. Jézus él, nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és most szeretnék néhány gondolatot elmondani a szolgálattal kapcsolatban, hiszen két ének lesz, egy már volt. Mind a kettő nagypéntekről szól, Jézus szenvedéséről. Van egy versünk, ami egyszerre beszél a húsvét előttről és utánról, átvitt értelemben is, és egyébként virágvasárnap van, ahol ugye Jézus majd azt hallhatjuk, hogy bevonul Jeruzsálembe. És az a fontos kérdés a mai napon, hogy a mi életünkbe bevonult-e már Jézus a mi életünkbe. Hogy ott lehet-e a mi életünkben valóban, mint igazi messiás, mint az a messiás, aki képes átformálni a mi életünket. Az a kérdés, hogy nem hogy bevonult, hanem hagytam-e már, hogy meghaljon az én bűneimért. Megláttam-e már azt, hogy kicsoda ő, és mit tett azért, min kellett átmennie, mi volt az a szenvedés, amivel az én életemet is egy életre megváltoztatta, vagy megváltoztathatja. A kérdés az, hogy elfogadom-e azt a kegyelmet, amire most így ebben az ünnepkörben emlékezünk, aminek a legnagyobb csodája majd valóban a húsvét utáni időszak, amikor ő maga is feltámad, és ezzel egy új élet reménységét adja minden embernek. Ott van-e már az életünkben ez, hogy ő valóban a feltámadott Úr, aki győzött a halál felett, és azt szeretné, hogyha mi is győznénk a halál felett, ha győznénk a bűn felett, de ez csak akkor lehetséges, hogyha befogadjuk őt, mint megváltót, és hogyha ezt a kegyelmet a napjainkban is, a mindennapjainkban is tovább visszük, és engedjük, hogy ezt a munkát elvégezze bennünk az Isten. Ezt az ajándékot is hoztuk most így születésnapos köszöntés alkalmából, és talán ez a legnagyobb ajándék, amit mi már megkaphattunk Istentől, és így még egy éneket szeretnénk a továbbiakban énekelni. Köszönjük!
Yeah. szeretnék köszönteni a elmúlt hónapban, márciusban születetteket. Kérjük, hogy álljanak fel azok a testvérek, akik márciusban születtek, hogy egy kis apróságban átadhatom kedves kettőség.
Áldja meg a születésnapos testvéreket, és köszönjük szépen a szolgálatot. Akkor most az Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 371 számú éneket, az ige hirdetésre készülve. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban, a 18. fejezet 33. versétől a 38. versig a következőképpen. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?
Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá. Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, azt mondják, hogy egy ember átlagosan körülbelül 30 000 döntést hoz meg naponta. Bele se gondolunk ebbe, hogy 30 000 döntés születik meg bennünk. Hát ebbe persze benne vannak ilyen apró döntések is, amik talán nem is annyira tudatosodnak, meg ilyenek is, hogy na, akkor most mit vegyek föl, vagy mit tegyek. Persze ezek is nagyon nagy kérdésekké tudnak válni adott helyzetben. És ebben vannak ilyen apró döntések, meg vannak nagy horderejű döntések is. És sokszor ezek úgy össze is fonódnak, hogy egy-egy apró döntés is olyan nagy következményekkel járhat, hogy azt az ember fel se tudja mérni. Hogy akkor veszi ezt észre az ember, amikor valami kis apróság következményeként egy tragédia történik, és ilyenkor jönnek a kérdések, hogy jaj, mi lett volna, ha nem úgy döntök, ha nem oda megyek, ha nem engedem el, és lehetne ezeket sorolni. Aztán sokfélék vagyunk mi, és van, aki nagyon könnyen dönt. Van, aki már túl könnyelműen is, hogy csak úgy hozza a döntéseket az életében egymás után. Van, aki meg nagyon nehezen szüli meg a döntéseit, és van, aki egészen odáig jut, hogy már képtelen szinte dönteni, mert annyiféle szempontot, meg annyiféle dolgot összegyűjt, hogy aztán úgy bepánikol, hogy na akkor most mit csinálja, hogy akkor végül döntésképtelenné válik. És sokszor segítenek bennünket ilyen rutinok, hogy na akkor hogyan kell egy-egy helyzetben dönteni, vannak ilyen protokollok, és akkor azt szerint, hogy ha haladunk, akkor tudunk könnyebben döntéseket hozni, de aztán ezeket is alkalmattán felül kell bírálni. És amikor olyan nagyon sokat kell dönteni, akkor lehet, hogy elfárad az ember egy idő után ezekbe, és akkor azt mondja, hogy én nem akarok dönteni, és akkor úgy hárítja a dolgokat, meg próbálja másra rátolni, vagy halogatni, hogy akkor én nem akarok most dönteni, le akarom passzolni a felelősségét ennek. Pedig hát a döntéseinken nagyon sok múlik. Ahogyan az előbb említettem, hogy akár ilyen apró hétköznapi döntésnek is súlyos következménye lehet az életünkben, de vannak olyan kérdések, amelyek nagyon meghatározóak. Az egész életünket meghatározzák, végérvényesen meghatározzák, hogy örök életre meghatároznak bennünket. És ezekben nem kerülhetjük el a döntést. Hogyha autóval utazunk, Dunántúlon van egy olyan rész, amikor az M1-es és az M7-es autópálya még együtt halad egy ideig. És akkor elérkezünk egy olyan részhez, amikor az M1-es és az M7-es az ketté válik, és ott van három sáv, és hogyha középső sávban van az ember, akkor halad egy ilyen zöld elterelő felé, és dönteni kell. Most akkor M1-es vagy M7-es? Nem lehet, hogy ott maradok, mert haladok előre, vissza forgalom, nem lehet, hogy ott megállok, vagy bármi, hanem ott döntenem kell, előbb vagy utóbb. És nem mindegy, hogy M1-es vagy M7-es, mert nem ugyanoda vezet a két autópálya. Dönteni kell. Melyik irányba haladok? És lelki értelemben is így van ez, hogy megy az idő, haladunk az életben, de merre felé haladunk? Dönteni kell. hogy hova tovább, mi lesz a végcél. És hát mire alapozzuk a mi döntéseinket, amikor döntéseket hozunk? A megérzéseinkre? Az érzelmeinkre? Vagy a saját elgondolásainkra? Elképzeléseinkre? Vagy esetleg, hogy mások mit tanácsolnak? Mi a véleményük? Vagy mit mondanak? Vagy a tényekre alapozom a döntéseimet? Na de hát honnan tudom, hogy mi az, ami valóság? Mi az, ami igazság? Mi az, ami tény? És ki az, aki engem meghatároz az én döntéseimben? Sok kérdést mondtam most el a testvéreknek. Hát ezek a kérdések mind itt vannak előttünk, ebben az ige szakaszban, ami most virágvasárnap a János evangéliumából, a Bibliából ki van jelölve számunkra. Nagy kérdések ezek. Ugye itt van Pilátus, aki a római helytartó volt. A császárnak a meghosszabbított keze ott Júdeában. Bizonyára nagyon sok döntést kellett meghozni a Pilátusnak is, nap mint nap. És nem akármilyen döntéseket, hiszen azzal a hatalommal mondott ki dolgokat, amivel az akkori legnagyobb birodalomnak a feje, a császár rendelkezett, élet és halál felett is döntött. És mint politikusnak állandóan a penge élen kellett táncolnia, különféle érdekek mentén, hogy megtarthassa a pozícióját, hogy megmaradhasson. És elé vezetik a főpapok Jézust, mert bár ők kimondták az ítéletet felette, hogy méltó a halálra, de akkoriban megvonták tőlük a jogot, hogy ezt végre is hajthassák. És bár Pilátust nagyon utálták, rengeteg konfliktusuk volt Pilátus, a zsidóknak Pilátussal, sokszor volt, hogy bálványokat jelölő címereket rakatott ki, meg az ő pénzükből építetett vízvezetéket, meg mindenféle konfliktusuk volt vele, de ebben a helyzetben mégis odan viszik Pilátus elé Jézust, mert az érdekük úgy szolgálja. Mert irigyek Jézusra, mert likvidálni akarják, meg akarják öletni, és nincs más eszköz, hát akkor mennek Pilátushoz, és kérik őt, hogy cselekedjen. És Pilátus megkezdi a kihallgatást, már úgy tűnik a leírásból, hogy semmi kedve ehhez az egészhez. Érzi azt, hogy olyan kérdés van emögött, amiben ő nem kompetens, nem az ő feladata lenne. Vallási kérdések vannak emögön, és látott a főpapokon, hogy itt az irítség van, ami miatt őt idehozták, Jézust ide vezették elé. És felteszi a kérdést bizonyára nagy fölénnyel, hogy hát te vagy a zsidók királya. És Jézus, mint olyan sokszor visszakérdez most is. És azt kérdezi tőle, hogy magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam. És ebben ott van az, hogy hát Pilátus, mondtak itt neked dolgokat, a főpapok, meg hallhattál rólam dolgokat emberektől. Tudsz dolgokat. De neked mi a véleményed? Mit gondolsz te rólam? Ki vagyok én? Magadtól mondod azt, amit mondasz? Vagy csak valaki mondta, és akkor te is visszamondod azokat a dolgokat? Mi a te véleményed? És Pilátus bizonyára meglepte Jézusnak a bátorsága. Ott nem ez szokott lenni, hogy ő kérdez, és akkor visszakérdeznek, hanem ott az emberek megsemmisülnek Pilátus előtt. És Jézus pedig visszakérdez, aztán gyorsan úgy Pilátus próbálja elütni ezt az egészet, úgy tűnik egy gúnnyal, azt mondja, hát zsidó vagyok én. Mi közöm nekem egyébként ehhez az egészhez? Zsidó vagyok én? Honnan tudjam? A főpapok meg a nép adották téged engem, vagy téged nekem. Mit tettél? És visszatér arra, hogy na jó, akkor nekem most döntést kell hoznom feletted. Mit csináltál? Hogy a tetteid alapján meg tudjam ítélni, hogy te ki vagy. És Jézus válasza egészen meglepő. Azt mondja neki, hogy az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak, de az én országom nem innen való. Tehát ebben elmondja, hogy ő nem földi hatalomra törekszik. Ő nem pusztán itt a földi dolgokban gondolkodik. Akkoriban sok ilyen álmesiás felbukkant, előjöttek, meglobogtatták a kardjukat, és azt mondták, hogy jöjjetek utánam, én vagyok a messiás, legyőzzük a rómaiakat. Gyertek, én vagyok az, akit Isten megígért. Megszabadítalak titeket. Tehát aztán ezeket a messiásokat pillanatok alatt leverték a rómaiak. Megszűnt ez a nagy ellenállás. És ezzel Jézus jelzi, hogy én nem egy vagyok ezek közül, az emberek közül, a sokak közül, akik így már fölbukkantak, akiket már Pilátus bizonyára te is elítéltél. Én nem ezen keretek között gondolkodom. Ahogyan Pilátus gondolkodott. Ő csak ebben tudott gondolkodni. Ő csak itt a földi keretek között tudott gondolkodni, hogy nekem itt van hatalmam, hogy tudom én megtartani ezt az én helyzetemet, ezt az én pozíciómat, hogy tudok úgy döntéseket hozni, hogy ebben megmaradhasson a székem. És Pilátus újra visszakérdez, és azt mondja, hogy hát akkor mégis király vagy te? És itt már nem az a kérdés, hogy a zsidók királya, itt ugye Jézus kitágította ezt az egészet, és azt mondja, hogy király vagy? Vagy ez, mit akar ez az ember, hogy gyanús mégiscsak, vagy valami másról beszél? Ki ez? Ki ez, akivel dolgom van most? Honnan való az országa, a királysága, ha nem innen? És Jézus megint az ő szavaira irányítja a figyelmet, figyeljük meg, azt mondja neki, hogy te mondod, hogy király vagyok. Miért mondod ezt, Pilátus? Miért kérdezed újra, hogy akkor mégis király vagy te? Mi van a te szívedben, a te fejedben? Újra és újra vissza irányítja arra a figyelmet, hogy Pilátus rólam mondtak dolgokat neked, de neked mi a véleményed? Mit gondolsz te rólam? Kinek tartasz te engem? És elmondja neki Jézus tömören az ő küldetését, én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Jézus az igazságról, a valóságról beszél. És Pilátus élte itt az életét, mint magasrangú politikus, aki sokszor döntéseket hozott emberek élete felett, zsidó emberek élete felett is, és most ott van előtte a nagy kérdés. Ott van előtte az Isten fia. A mennyből jött el a világba, a mennyei világosságról, a valóságról beszél, és Pilátus kerül döntéshelyzetbe, nem egy olyan döntéshelyzetbe, hogy most ezt a lázadót kivégeztessük, vagy mit csináljunk vele, hanem az ő személyes életének a legfontosabb döntésére kell jutnia. Hogy most Jézust választja, vagy az ő pozícióját, az ő hatalmát. És Pilátus felteszi a legnagyobb kérdést, nagyon fontos kérdést, hogy mi az igazság? Fölteszi a kérdést, de nem várja meg a választ. És nem veszi észre, hogy ott van előtte. Mert Jézus korábban azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Jézus a valóság, az igazság. Jézus az út a mennyek országába. Jézus az élet. Ő a minden, ő a mindenségnek az ura. Az a valóság, hogy ő a király, nem akármilyen király, hanem a királyok királya, az uraknak ura, az élő Isten. Jézus erről tesz itt bizonyságot. És az a kérdés, hogy és Pilátus, a te királyod, én vagyok. Lehetek a te királyod? És Pilátus kimegy. Fölteszi ezt a kérdést maga elé nézve, és kimegy, nem várja meg a választ. Nem foglal állást. Illetve utána olvassuk, hogy amikor kiment, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy hát nem találok ebben az emberben semmiféle bűnt. Utána meg azt is olvashatjuk itt a János 18-at, ha olvassuk tovább, hogy hogy mondja ott az embereknek, hogy kérdezgeti őket, és amikor azt mondják, hogy Isten fiává tette magát, akkor egészen megretten. Félelem fogja el. Szabadulni akar ettől az ügytől, le akarja rázni magától, közben a felesége is, a Máté evangéliuma szerint olvassuk, hogy a felesége is üzen neki, hogy nem kéne beleavatkozni ennek az embernek az ügyébe. Ennek az igaz embernek az ügyébe. És dolgozik Pilátusban a lelkiismerete. Ki ez az ember? Kivel van dolgom? És nem foglal állást. Elismer dolgokat, tud tényeket, de ez kevés, mert nem foglal állást. Mert ott van a pozíciója, ott van a hatalma, és hárítja a döntést. És ezzel kapcsolatban egyszer olvastam Wilhelm Busch-nak a Jézus azt mi sorsunk című könyvében egy részletet. Nagyon jó ez a könyv, ugye Busch ott a második világháború idején, első világháborút is megélte, második világháború idején is lelkészkedett Németországban, és ő írja azt le, hogy föl is olvasom ezt a részt, ahogyan ezt ő elmondja a bizonyság tételében, hogy a náci birodalom kezdetén történt, amikor egyszer ismét dolgon volt egy magas rangú lamettás tisztel. Lamettának nevezték a fiatalok azt az ezüstből vagy aranyból való ranglapot, amit a náci nagyságok az egyenruhán viseltek, mint a pávák. Félve és remegve mentem el ehhez az emberhez, hiszen a lelkészeket semmibe se vették. Csodálkoztam rajta, hogy nem dobott ki, sőt barátságosan meghallgatott. A végén megjegyeztem. Hát hallja, velem ritkán történt még meg, hogy olyan valaki, mint ön, ilyen barátságosan kezelt. Szeretném ezt megköszönni önnek. És mert olyan kedves volt hozzám, egy ajándékom van az ön számára. Szeretnék egy örömhírt mondani. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Rám nézett, és ezt mondta. Nem kell tovább mondania. Szüleim hívő keresztjének. Ezt az üzenetet gyermekkorom óta ismerem. De nagy év fehér papírt tett az asztalra, majd a közepén ceruzával húzott egy vonalat, és így folytatta. Látja, lelkész úr, mindent tudok. Tudom, hogy ha ezt meg akarnám nyerni, át kellene mennem egy ilyen határon, amit ide rajzoltam. Át kellene lépnem a vonalon. Ceruzával a vonal mellé mutatott. Itt állok, szorosan a határon. Mernem kellene átlépni. Aztán kissé zavarban volt, amikor folytatta. De a társadalmi helyzetem ezt nem engedi meg. Én pedig olyan szomorúan mentem tovább. A tiszt már rég meghalt, társadalmi állása az örökkévalóságban nem menti meg. De felfogta, ha be akarok jutni Isten országába, akkor át kell lépnem a vonalon. Hát nagyon hasonló helyzetben van itt Pilátus is. Ott van egészen közel, ott van az Isten fia, ott van a mennyek országa előtte, át kellene lépni azt a vonala, de a társadalmi helyzetem ezt nem engedi meg. És bár hiába hárítja a tömegre, hiába mondja, hogy akkor vigyétek, hiába áll ki és mossa meg a kezeit, hogy semmi közöm ennek az embernek a véréhez, ő azzal, hogy nem döntött, ezzel tulajdonképpen döntött végérvényesen. És hogy mi lett Pilátussal, azt a Szentírásból nem tudjuk meg. Különféle leírások vannak, különféle forrásokból. Azt tudhatjuk ezekből, hogy nem maradt sokáig utána helytartó. Tehát hiába lavírozott, elveszítette a pozícióján. És egyes leírások szerint ezek után öngyilkos lett, más leírások szerint kivégeztették, van olyan leírás is, hogy keresztjénné lett, nem tudhatjuk, hogy mi lett Pilátussal. De mi lesz velünk? Akik sokszor úgy ülünk be ezekbe a székekbe, vagy székekbe Jézus előtt, mint Pilátus, hogy na hát, most mondanak Jézusról nekem dolgokat. És majd én eldöntöm, hogy ez igaz, vagy nem igaz. Majd én eldöntöm, hogy kicsoda Jézus. Majd én eldöntöm, hogy hogy mi legyen vele. Mi lesz velünk, akik ugyanígy itt vagyunk ebben a döntési helyzetben? Mert életünk legfontosabb kérdése ez, hogy Jézus az én Uram, ő az én legfontosabb meghatározom, ő lehet az én királyom, vagy sem. És nincs olyan, hogy azt mondom, hogy hát én ezt nem tudom, vagy engem ez nem érdekel, vagy én ezt majd később, ha ráérek ilyen kérdésekkel foglalkozni, akkor majd előveszem ezeket. Most fontosabb dolgom van. Ez örök élet és örök halál kérdése. És hogyha halogatom, tologatom ezt a dolgot, akkor is döntök. Akkor is meghatározó lesz ez az én életemre nézve. És a mai napon, ahogy hallhattuk, virágvasárnapon azt ünnepeljük, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. És a nép úgy ünnepelte, mint királyt. Kérdezgették ezt, hogy ki ez? És ugye ez a nagy kérdés, hogy ki ő, de úgy ünnepelték, mint királyt. És ezt is hallhattuk, hogy Jézus az életünkbe is szeretne bevonulni, belépni, mint király. És ez a nagy kérdés, hogy én engedem-e, kitárom-e az életemet, és beengedem-e, hogy ő legyen életemnek az Ura. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan félelmetes ebbe belegondolni, hogy ott álltál Pilátus előtt, és hallhatta, hogy te vagy a király, te vagy az Úr, hallhatta a te éltető szavadat, döntéshelyzetbe állítottad, és ő mégis elodázta ezt a dolgot, nem mert lépni. Urunk, most mi is hallhattuk a te szavadat, és minket is döntéshelyzetbe állítottál, újra és újra ezt teszed. Add, Urunk, hogy merjünk lépni hitben, merjük kitárni a szívünket előtted, merjünk megszólítani, merjük megvallani neked a bűneinket, merjük elfogadni azt, hogy te értünk is meghaltál ott a kereszten, te ezért jöttél, hogy megszabadíts és bizonyságot tegyél az igazságról. Urunk, kérünk, hogy te cselekedj bennünk a te igéd által. Amen.
Kegyelemből léphetünk be, szent jelenlétedbe. Nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével. Jelenlétedbe hisz most, hisz, ó Uram, kegyelem által vezérez, jövünk hozzád, Uram, jövünk hozzád, Uram. Minden törvény szegésünket elvetted, a bárány drága szent vérével mostál meg. Szegésünket elvetted, a bárány drága szent vérével most áll meg.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától lesz babamama kör, és nagypénteken pedig 10 órakor lesz ugye Kisvárdán a rádiós istentisztelet, amelyre szeretettel várjuk innen Nyírtelekről is a testvéreket. És itt pedig 5 órakor lesz istentiszteletünk pasió olvasással. Erre az alkalomra is szeretettel várunk mindenkit. Tehát ifjúsági óra és konfirmációi óra most nem lesz 5 órától, illetve a pasió felolvasó Isten tiszteletre várjuk szeretettel a konfirmandusokat is, és az ifjúságot is, hiszen az ifjúság szolgál majd ezen az alkalmon. Húsvét vasárnap 3:40-től imakör lesz, és 10 órától lesz úrvacsorás, Isten tisztelet és gyermekbibliakör a szokott rendben, szeretettel várjuk erre az alkalomra is a testvéreket. Ugye a vasárnap Isten tiszteleteinket rögzíteni szoktuk, és élőben is közvetítjük a philadelphia.luteran.hu oldalra, ha felmegyünk, akkor tudjuk meghallgatni a hangfelvételeket is később. És hirdetem, hogy a mai napon szorvány offertóriumot tartunk, a szorványban lévő gyülekezeteket támogatjuk ezzel az összeggel. Itt az asztalra, ami ki van helyezve, kosár, ha erre a célra van adományunk, akkor oda dobjuk be, hogyha a gyülekezetet szeretnénk támogatni, akkor ugye a persejbe lehet dobni, ami a falon van. Pénteken, az elmúlt pénteken jó volt együtt lenni itt a gyülekezeti munkatársakkal, egy alkalmon, az ige körül, jó volt így megélni ezt a közösséget. És a tegnapi napon pedig országos hittanversenyen vehettek részt a gyermekek a gyülekezetünkből. Azt is hirdetem, hogy előtte való héten, szombaton pedig országos iskolai hittanversenyen voltak a gyermekek, és Hanga is a csapatban. Ők 7. helyezést értek el az országos iskolai versenyben. Ez azért egy kicsit fájdalmas dolog, mert eddig a gyülekezetünknek a gyermekei a gyülekezeti csapatunkban lehettek, csak mivel ők 2 hittan tanulnak egy héten, ezért csak az iskolaiban indulhattak, de majd megnézzük, hogy jövőre hogy tudunk ebben variálni, hogy újra visszajöhessenek a gyülekezeti csapatban az erősségeink. A gyülekezeti hittan versenyen a tegnapi napon pedig a 3.-4. osztályos csapat, Édua, Kovács Édua, Szabó Panna és Malik Simon Károly a 8. helyezést érték el, ami azért érdekes, mert 4,5 pont volt az első és a 8. között, és nem 10 pont volt az össze, hanem valami 70 pont, tehát hogy nagyon-nagyon szoros volt, úgyhogy lehetett volna ez akár egy csillogóbb eredmény is, hogyha egy kicsit jobban jön ki nekik a lépés. Viszont a 7.-8. osztályos csapatunk, Kovács Bars és Malik Debóra Hanga az első helyezést érték el az országos hittan versenyen, úgyhogy nagyon ügyesek voltak a gyermekeink, úgyhogy gratulálunk minden hittan versenyesnek, és hálát adunk az Úrnak az ő életükért. A további programokat még hirdetem, ugye a nagypénteki alkalmak kapcsán hirdettem már az Isten tiszteleteinket Kisvárdán, illetve itt Nyírteleken, és közben pedig azt is szeretném kérni, hogy imádkozzanak a testvérek a szolgálói csapatunkért, mert megyünk majd a börtönbe, és megyünk majd az idősek otthonába is, úgyhogy szeretnénk ott is az evangéliumot hirdetni, reménységünk, hogy a szívek nyitottak lesznek Isten igéje felé. A biatorbágyi alkalmakra ugye lehet jelentkezni, most is hirdetem, hogy Marcsek Balást keressük ezügyben, hogy az utazásban és a regisztrációban is tudjunk segíteni. És ugye a gyülekezetünk éves programterve is megvan, kint van a fali újságon, lehet követni, hogy milyen alkalom következik, és a gyülekezetünk honlapján is ki van ezt téve. És most így húsvétot megelőzően az EMO ismét kiadott egy képeslapot, egy igés képeslapot magyarázattal. Ebből lehet vinni bátran, rengeteg van, tehát nyugodtan vigyünk a környezetünkben, imádkozzunk ezért, hogy kinek lehetne ezt átadni, bedobni a postaládájába, elvinni neki. Úgyhogy vigyünk bátran ezekből, ott kint van az asztalon, illetve a gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma is elkészült, ezt is ugyanúgy lehet vinni marék számra nyugodtan, hát ne csak úgy, hogy otthon legyen az asztalon, de hogy lehet osztani, átadni embereknek, mert ott van benne az üzenet, az örök életnek a beszéde. És ismét lehet rendelkezni ugye az adó 1%-áról, 1+1%-áról, az egyik ugye az egyháznak mehet, Magyarország Evangélikus Egyház technikai száma 0035, és a Philadelphia alapítványunknak is megvan itt az adószáma a bulletinben, hogyha szeretnénk a másik 1%-ról rendelkezni az alapítványnak, akkor ezt fel tudjuk használni, és hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés van, akkor keressük Anettet bátran. Hirdetem a további programokat. Április 16-án szuplikáció lesz, ugye ez azt jelenti, hogy a teológiáról jön közénk egy teológus hallgató, méghozzá Harmati Bence lesz az, aki közénk jön. Imádkozzunk érte, az ő tanulmányaiért, az ő életéért, szolgálatáért, és ezért az alkalomért is, hogy ez áldás lehessen neki is, meg nekünk is. És gondoljunk arra is, hogy ilyenkor gyűjtünk a lelkész képzés javára, tehát úgy készüljünk, hogy amit erre a célra szeretnénk szánni, akkor azt hozzuk el, és majd ugyanúgy kiteszünk egy kosarat, amiben bedobhatjuk erre a célra szánt összegünket. És legyen előttünk folyamatosan a lelkész képzés, mert sokszor nehézségekbe ütközik ez. Sokszor van az, hogy kevesen jelentkeznek, vagy elakadnak. Nagy kihívás ez ugye, hogyha valaki elindul ezen az úton, az Úr tartsa meg őket. A gyülekezeti hétvégénk május 12-től 14-ig lesz. Biatorbágyon férfi hét lesz áprilisban, és női hét is, ezekre lehet még jelentkezni. És ifjúsági hétvége lesz április 21-től Velencén, erre készülünk a gyülekezetből többen, úgyhogy lehet hozzánk csatlakozni. És április 29-én pedig konfirmandus kirándulás is lesz, erre várjuk a konfirmandusainkat, és csendes nap is lesz, Eke csendes nap majd Tésen, aki erre szeretne indulni, erre is van lehetőség. Az imádság lista itt van előttünk, valamiért kérték a testvérek az imádságot, hordozzuk őket az Úr előtt. Most majd az Isten tiszteltünk folytatásaként megkereszteljük ezt a kisgyermeket, aki jelzi, hogy már úgy érzi, hogy itt az ideje ennek a mozzanatnak, és utána pedig az úrvacsora közösségében lehetünk együtt, tehát most ez egy ilyen hosszabb alkalom lesz a megszokottnál hosszabb, de figyeljünk az Úrra, és tapasztaljuk meg az ő áldását az ő igéjében, az úrvacsorai közösségben, az énekekben. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Akkor a keresztelőre készülve a 171-es számú éneket énekeljük. És kérném, hogy akkor a szülők, keresztülők jöjjenek ide. Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek az Úr házába ezzel a kisgyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjen. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegyen. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, őrizze meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjű választott szent igét, amit megírva találjunk a Jelenések könyvében, a 3. fejezet 20. versében a következőképpen. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, és kedves Liliana. Hát először is boldog születésnapot szeretnék kívánni. Ha jól vettem föl az adatokat, akkor ma van, pont ma van az első születésnapja Lilianának, és így ünnepelhetjük ezt a gyülekezet közösségében, hogy a mai napon lesz az ő megkeresztelésének a napja. És hálát adhatunk neki, az Istennek azért, hogy megszülethetett. Hogy az Úr megőrizte őt ebben az elmúlt évben, hogy ő gondoskodik róla. És az Úr ennél még többet akar neki adni. Szeretné, hogyha lenne neki egy másik születésnapja is. És itt nem arra gondolok, hogy még egy év múlva a második születésnapja lehessen majd, hanem a Biblia beszél arról, hogy az embernek szükséges, hogy legyen egy másik születésnapja ahhoz, hogy a mennyek országába kerülhessen. Szükséges újonnan születnie az embernek ahhoz, hogy a mennyek országába kerüljön. Mert hogyha valaki csak egyszer születik erre a világra, akkor előbb-utóbb meg fog halni, és Jézus nélkül a kárhozatra fog jutni, ahogyan hallhattuk most az imént a liturgiai szövegben is. Aki nem hisz, az elkárhozik. De hogyha valaki kétszer születik, egyszer megszületik erre a világra, majd újonnan születik Jézus Krisztusban, akkor a mennyek országába jut, és örök élete van. És hogyan lehetséges ez? Hát Jézus Krisztus által. Ő azért jött ebbe a világba, hogy meghaljon értünk a kereszten. Liliánáért is meghalt, az ő bűneit is magára vette. És ahogyan hallhattuk most az igehirdetésben, hogy ő a király, és szeretne bevonulni, nem csak annak idején szeretett volna Jeruzsálembe, hanem a mi életünkbe is szeretne bevonulni. És ez az ige pedig arról szól, hogy az a tragikus állapot, hogy ha megszületünk a világra, akkor még nélküle élünk, Jézus kívül van a mi életünkön. És Jézus kopogtat. Jézus beszeretne jönni. És Jézus kopogtat minden egyes alkalommal, amikor az Isten igéje hangzik. Kopogtat most is, amikor a keresztelő alkalmával szól az ige. Kopogtat más alkalmakkor, nehezebb alkalmakkor van, amikor temetések alkalmán hangzik az ige, vagy minden vasárnap, amikor szól az ige. Sokféle élethelyzeten keresztül Jézus kopogtat, és most is kopogtat a család háza ajtaján, a szülők, keresztszülők élete ajtaján, és Liliana élete ajtaján, hogy beengedést nyerjen. Hogy ő lehessen az Úr. Hogy ő lehessen az, aki meghatározó, hogy ő lehessen a király. És hogyha ez bekövetkezik, akkor ott csoda történik. És ez a reménységünk, hogy az ő életében is ez valósággá válhat majd. És akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy ő gondoskodik. Ugye az ő neve, Liliana, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent. Liliana név azt jelenti, hogy Lilium. És a Lilium, ugye a Bibliában is szerepel. Jézus mondja, hogy hát nézzétek a Liliumokat. Nézzétek őket, hogy Isten hogy gondoskodik róluk, hogy nem fáradoznak, hogy nem fonnak, Isten mégis gondoskodik róluk. És hát ő sem fáradozik még sokat, bár most fáradozik, csak nem nagy haszonnal a szülők, keresztszülők részére, de egyébként még neki nem kell dolgoznia, az Isten gondoskodik róla a szülőkön keresztül, de amikor majd neki is kell fáradoznia, neki is kell dolgoznia, megtapasztalhatja akkor is, hogy Isten gondoskodik róla, és nem csak testileg, hanem lelkileg is megadja számára azt, amire szüksége van, ha kitárja életét az Úr előtt. És így tekintsetek ő rá, így tekintsetek Lilianára, hogy az Úr gondoskodik róla, és hogy az ő is majd bízzon ő benne, majd adok egy kulcstartót, amin virágok vannak, és az az ige, hogy bízz az Úrban, bízzál az Úrban, hogy ez legyen az ő életében is, hogy bízzon az Úrban, hogy ő ő gondoskodik a lelki és testi szükségleteiről egyaránt. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébreszd benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és egy gyermek nevében az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e?
Mi a gyermek neve?
Liliana.
Liliana. Megkeresztelnek téged az atyának. Liliana. És a Szentlélek. Mindenható Isten, Jézus Krisztusunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, ha hittel befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életet. Úr Jézus Krisztus. Nagyon aranyos volt. Az édesanyám begyállna kezétől. És fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Úr áldjon meg titeket házasságotokban, a kapcsolatotokban, gyermeknevelésetekben. Az Úr őrizzen meg titeket, hogy az ő rendelése szerint, tetszése szerint élhessétek életeteket, hogy vele is kapcsolatban lehessetek, és ez a picin gyermek megismerhesse őt, befogadhassa őt, és az örök életben részesek. Fogadjátok meg.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezt a kicsin gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermekeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen. Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 451-es számú énekünknek az első verszakát. Most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más istened. Neved hiába istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt felebarátod házát. Ne kívánt felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Vallod. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánod. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként 246-os számú éneket fogjuk énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
neked oly csodálatos, Jézus, nékem oly kívánatos, Jézus, néked mondok éneket, te vagy ékes mindenek fele.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen.
Szebb rózsája, Jézus, a völgynek legszebb virága, Jézus, szívem boldoljon neked, te vagy ékes mindenek fele.
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Thank you.
Krisztusurunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Most adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusurunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk eznek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy adtad ezt az újabb alkalmat, hogy együtt lehessünk a te színed előtt, a te igédet hallgatva, téged dicsőítve. Köszönjük, Urunk, ezt a találkozást veled, és egymással. És köszönjük, Urunk, hogy újra és újra önmagaddal szembesítesz bennünket, és azzal, hogy kik vagyunk mi. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk benned bízni, hadd tudjuk kitárni előtted életünknek ajtaját. És köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit az elmúlt héten adtál nekünk. Hálásak vagyunk a testi, lelki javakért. Köszönjük neked, Urunk, amit itt a gyülekezetben is megtapasztalhattunk. Köszönjük neked a hétközi alkalmakat. Köszönjük a munkatársi alkalmunkat. Köszönjük, Urunk, a hittanversenyt, a gyerekeket, akik részt vehettek. Kérünk, hogy te őrizd meg bennük azokat az igéket, amiket megtanultak, hogy az életté válhasson az ő mindennapjaikban. És köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád az összes gyermeket a gyülekezetben, egészen a babamavak körösöktől kezdve az ifjúságig. Kérünk, Urunk, hogy te vezesd őket, őrizd őket, tartsd meg őket. És kérünk, Urunk, a többi generációért is, a középkorúakért, idősekért itt a gyülekezetünkben, add, hogy mindenki megkaphassa tőled azt, amire szüksége van. Te látod a mindennapos kihívásokat, problémákat, az örömöket, áldásokat is. Add, hogy mindezt tőled fogadjuk. És a kezedbe tesszük le, Urunk, a házasságokat. Te látod a sok támadást az ördög részéről. Add, Urunk, hogy megmaradhassanak ezek a közösségek, kötelékek, és így bízzuk rád azokat is, Urunk, akik az esküvőre készülnek, add, hogy ez a készülés ez szerinted való lehessen, áldott lehessen, és kérünk, hogy te oltalmazd az ifjú párokat. Köszönjük, Urunk, hogy a gyermekek nevelését is a te kezedbe tehetjük le. Kérünk, hogy te adj bölcsességet, világosságot, türelmet és szeretetet nap mint nap. Rád bízzuk, Urunk, az előttünk lévő alkalmakat, rád bízzuk az ünnepi istentiszteleteket, kérünk a kisvárdai, nagypénteki, rádiós istentiszteletért. Add, Urunk, hogy minden rendben lehessen, ne legyen gond a technikával, hogy a te igéd terjedhessen szerte az országban, szerte a világon. És így hozzuk eléd, Urunk, az esti pasi olvasást is, itt is. Kérünk, hogy te erősítsd meg az ifjúságot a szolgálatban is. Add, hogy újra rácsodálkozhassunk arra, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Könyörgünk így a börtönben és az idősek otthonában levőkért, add, hogy a Te igéd eljuthasson az ő szívük mélyéig is. Rád bízzuk, Urunk, az előttünk lévő kérdéseket, döntéshelyzeteket, add, hogy veled tudjuk meghozni ezeket, aprókat is, nagyokat is egyaránt, add, hogy tőled kérjük el ehhez a bölcsességet. És Te látod, hogy milyen feladataink lesznek, kérünk, hogy Te erősíts meg ezekben bennünket. És könyörgünk azokért, akik ott élnek környezetünkben, családunkban, szomszédságunkban, munkatársi vagy osztályközösségi környezetünkben. Urunk, kérünk, hogy Te ragadd meg azokat, akik még nélküled élik a mindennapjaikat, és Te tartsd meg a tieidet. Így bízzuk rád az ima listára feliratkozókat, Te látod az ő életüket, hogy miben akadtak el, vagy miért adnak hálát, vagy miben haladnak, vagy szeretnének tovább haladni. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a testi fájdalmakkal, küszködőkért, azokért, akik őket ápolják, körülveszik, kérünk, hogy Te támogass, Te tartsd meg őket. Könyörgünk azokért, akik lelki szorongattatásban vannak. Urunk, kérünk, Te a lelkek ura, gyógyítsd őket, erősítsd őket, bátorítsd őket. És köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a gyászolókat. Köszönjük, hogy nálad van az a békesség, az a vigasztalás, amit sehol máshol nem találhatunk meg. Kérünk a függőségekben élőkért, kérünk, hogy Te szabadítsd meg őket, tisztítsd meg az ő életüket. Eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünket, kisvárdai görögszállás és nyírteleki részt egyaránt. Rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünk vezetését, presbiter testvéreket. Rád bízzuk az itt dolgozókat, szolgálókat, add, hogy tőled kapott erővel, bölcsességgel tudják ellátni a feladatukat. És könyörgünk, Urunk, a teológus képzésért, kérünk a teológiai tanárokért, az ott elhangzó dolgokért, kérünk a teológusokért, kérünk, hogy Te hívj munkásokat a aratásodba, add, hogy veled tudjanak indulni, és veled tudjanak tovább menni, majd a lelkészi szolgálatba. Így bízzuk rád, Urunk, Harmati Bencének is az életét, az itteni szolgálatát, kérünk, hogy áld meg ezt a szupplikációi alkalmat. És rád bízzuk, Urunk, az egyházmegyénket is, Esperes Urunkat, az ő életét, könyörgünk a konfirmandus kirándulásért, hogy hadd legyen azon is a Te áldásod. Kérünk, Urunk, az Eke ifjúsági hétvégéért és az Eke szolgálatáért, a Biatorbágyi hetekért, add, hogy a férfi hétre is eljussanak azok, akiket ott szeretnél látni. És könyörgünk, Urunk, az MO szolgálatáért is, add, hogy ezek a képeslapok célhoz érhessenek. Adj nekünk világosságot és bátorságot, hogy meglássuk, és oda merünk lépni azokhoz az emberekhez, akik felé küldesz, akár ezekkel a képeslapokkal, ezekkel az üzenetekkel. Könyörgünk, Urunk, a norvégiai, dániai, amerikai testvérgyülekezeteinkért. Kérünk, Urunk, az üldözött keresztjénekért szerte a világban. És eléd hozzuk, Urunk, még itt egyházunkat, más gyülekezeteket, a kérdésekkel lévő gyülekezeteket, így a Nagycserkeszit is a jövőjük kapcsán, de a Borsod-Hevesi egyházmegyét is, a problémák közepette, Te segítsd meg a döntéshozókat, vezetőket. Így tesszük a kezedbe, Urunk, a világi vezetők életét is, döntéseit is. Kérünk, Urunk, hogy ennek a háborúnak Te vess véget, és a földrengésnek, és az áradásoknak a nyomait, akik megtapasztalták, akik amiatt szenvednek, hadd tudjanak Téged keresni, és beléd kapaszkodni. Köszönjük, Urunk, hogy minden előtted lehet, és letehetjük mi is életünket a Te lábad elé. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 246-os számú éneket énekeljük tovább.
virágvasárnapot kívánok a testvéreknek, áldott nagy hetet, erős várom Istenet.